Sikeres üzletasszonyként Elizabeth Carrington irigylésre méltó életet él. Csak egy hajszál választja el attól, hogy elérje célját és végre elnyerje cége tulajdonostársi pozícióját, megdolgozott érte. Azonban olyat kérnek tőle, amire nem számít. Afrikába kell utaznia, hogy lebonyolítson egy üzletet. No és itt kezdődik a rémálom Elizabeth számára. A Napfény földje, Barát Viktória regénye egy elkényeztetett, büszke nő nézőpontjából mutatja az elefántcsontparton élők helyzetét egy ideig, ugyanis egy ott élő férfinak, Edemnek sikerül rányitnia a nő szemét a valóságra. Az írót először arról kérdezem, miért kellett ennyire messzire vinni a főhősét a saját közegéből, hogy a személyisége jelentős átalakuláson mehessen keresztül.
Én úgy gondolom, hogy minden nagy változáshoz az ember életében szükség van egy, nem is mozgatórugóra, hanem egy jó nagy lökésre, vagy egy rúgásra, úgymond. És ezt a legegyszerűbb, legkönnyebb a külvilág számára, úgy, hogyha azt a bizonyos szemét teljesen kiszakítjuk a komfortzónájából, és egy teljesen új közegbe helyezzük, akár földrajzilag, akár olyan dolgot mutatunk neki, ami az ő személyiségétől nagyon távol áll, mert muszáj valaminek elindítania ezen az úton, mert ha csak azt mondom, hogy kap egy egyszerű kis csavart az ő életében, amivel hirtelen nem tud mit kezdeni, akkor lehet, hogy csak megvonja a vállát, hogy hát majd lesz valahogy. És én mindig azt szeretném a karaktereimmel, hogy tényleg megkapják ezt a nagyon nagy rugást, szó szerint szinte, hogy igenis átértékeljék a saját életüket, a saját személyiségüket, a saját tetteiket, és máshogy lássák ők magukat is, és megpróbáljanak változtatni azon, ami az ő életükben egy rossz vagy egy negatív tapasztalás.
Mesélsz a hősödről, hogy milyen az ő világa. Egyébként első találkozásra azt gondolnánk, hogy nagyon jó módú, tehát hogy jó lenne a helyében lenni, és aztán nagyon szépen adagolod az információkat, hogy jaj, nagyon nem.
Elizabeth karaktere, ő nagyon-nagyon közel áll a szívemhez, mert nagyon sok közös van bennünk. Sajnos nem a fényűző élet, és a cégvezetés és hasonlók, hanem nagyon sok megfelelési kényszer, megfelelési vágy van benne, amit a külvilág igazából nem láthat. Tehát ő ezt úgy adja elő, hogy ő a tökéletes, és mindenki más álljon félre, hogyha ő jön. Miközben neki nagyon kemény önértékelési problémái is vannak, és ezzel szeretné ezt ellensúlyozni, és nem is szerettem volna rögtön a könyv elején az olvasók arcába nyomni, hogy neki vannak problémái. Tehát mindenki azért egy kicsit gondoljon rá úgy, hogy na, én nem annyira kedvelem ezt a karaktert, mert az ő környezete is úgy látja őt, hogy nem igazán kedvelik, nem túl szimpatikus, nem egy kedves ember. Szerettem volna szépen lassan bemutatni az olvasóknak, hogy ő miért is olyan, amilyen, hiszen az ő családja egy nagyon befolyásos család, és az ő szüleinek akar folyamatosan megfelelni. És ezt a tökéletességet, ezt tőlük örökölte, úgymond, és ezt a család hírnevét akarja öregbíteni és továbbvinni, és neki is szüksége van arra, hogy valaki szembesítse őt az ő viselkedésével, hogy rendben, hogy problémái vannak. Rendben van az is, hogy keményen küzd azért, hogy ő meg tudjon felelni, de attól még a környezetével nem bánhat úgy, ahogy. És ezen szépen elgondolkodik, és megpróbálja egy kicsit átértékelni a saját életét és a tetteit.
Konkrétan lekezelő mindenki nagyon mással. Igen, igen. Olyan, mintha csak érdekkapcsolatai lennének, munkamániás, nyilván jó szakember, jól végzi a dolgát, de olyan, mintha mindenki lényegében azért lenne a földön, hogy ő fölöttük érezhesse magát.
Ezt nem? Úgy is mondhatnánk, hogy kicsit az öröksége. Tehát ugye az egész családja ilyen, és az egész családja úgy gondolkodik, hogy mindenki csak azért létezik, hogy őket kiszolgálja és őket istenítse. És mivel ezt nevelték bele egyrészt, hogy ő a legjobb, ő a legtökéletesebb, ő felvette ezt a szerepet, ezt az álcát, ezt az állarcot, pont azért, hogy másoknak is azt mutassa, hogy ő tökéletes, és ő felettük áll. Mert nehogy mások megtudják, hogy ez nem így van. Persze ott a kockázat, és kaptam is ilyen véleményt, hogy elkezdtem olvasni a könyvet, én ezt nem olvasom tovább, mert ez a nő, ez szörnyű. Nyilván tovább olvasták utána, és mondták, hogy na jó, most már megértem. És vannak olyanok is egyébként, akik nem értik meg. Tehát valakinek Elizabeth végig egy kegyetlennek tűnő és szívtelennek tűnő nőszemély marad. Ők azt mondanám, hogy még talán szerencsések is, hogy nem értik meg az ő helyzetét, én sok mindenben megértem a helyzetét, kezdve az ilyen kis kényszeres apróságoktól. Nagyon sok mindent saját mintából vettem.
Tehát ez az állandó rendrakás és tisztaságmánia.
Annyira szerencsére nem. Azt azért egy kicsit kisarkítottam meg neki, azért ez egy jóval mélyebb probléma, mint nekem. Nekem is vannak ilyen kis apró rigolyáim, hogyha valami éppen nem ott van, ahol szokott lenni, akkor oda megyek és megigazítom, meg könyvespolcon fordítva van bent egy könyv, akkor az addig idegesít, amíg oda nem megyek és megfordítom. Tehát ilyen apróságok.
Elmondod, hogy ő hol él, mi a munkája, hiszen ennek nagy szerepe van, hogy elviszed őt, elküldöd őt Afrikába. Valami egészen döbbenetes, hogy a világ melyik pontjáról hova kerül, és milyen körülmények közé.
Igen, Elizabeth Londonban él, és ott egy nagyon nagyhatalmú és befolyásos kereskedő cégnek, vállalatnak. Hát egy fontos személye, aki éppen azért küzd, hogy az egyik legfontosabb lehessen, tehát társtulajdonossá szeretné magát avanzsáltatni ott a cégnél, és az ő divíziója az az élelmiszerek, és ő foglalkozik a kakaóbab szállítmányozással. Így került Elefántcsontpartra, ami a világon a legnagyobb kakaóbab szállítmányért felel, tehát ott van a legnagyobb kakaóbab export, és ez vonza magával azt, hogy ott a legolcsóbb a kakaóbab, és az ottani termesztők és gazdák ott kapják a legkevesebb pénzt érte, tehát ott a legrosszabb az ő helyzetük az ottani gazdálkodóknak, és pont ezért utazik el oda Elizabeth, annak a reményében, hogy onnan nagyon-nagyon olcsón tud ő majd kakaóbabot szerezni, és ezzel az üzlettel ő majd elnyeri a tulajdonosoknak a kegyeit, és megkapja a hőn elhitott előléptetést. De hát Afrikában kisebb zűrzavar alakul ki, és ezért ott ragad Elefántcsontparton, és hát ott kell megküzdenie nyugati, fehér, szőkehajú nőként azért, hogy egyrészt életben maradjon, másrészt azért, hogy a saját belső démonaival meg tudjon küzdeni.
Azon gondolkodtam, hogy melyik az első óriási pofon neki az, hogy tulajdonképpen életképtelenné válik egy olyan közegben, ami nem az övé. Szinte semmit nem tudna egyedül elintézni. Ez vagy az, hogy nem talál egy olyan embert, aki a kisujját is mozdítaná érte, miközben ő úgy érzi, hogy mindent a munkájáért, és hogy ő befolyásos és ígéretes. Szóval, hogy melyik a durvább?
Szerintem ő először azt hiszi, hogy a környezete és az adott helyszín által okozott harcok és küzdelmek azok, amik számára a legnagyobb problémát jelentik, mondjuk kezdve ugye a tisztaságtól, higiéniától. Konkrétan egy kis kunyhóban kell töltenie heteket, és hát ott tényleg a civilizációtól teljesen távol. Tehát tényleg van olyan rész, hogy az életéért kell küzdenie, de a legalapvetőbb dolgokhoz sem jut hozzá.
Például egy folyóban kéne fürdenie. A tisztálkodás neki nagyon fontos.
A folyóban fürdés, az ételek, tehát hogy milyen körülmények között jut el hozzá az étel. Azért ott a piacok nem úgy működnek, mint nálunk, hogy na hűtőpultból adják az ételt. Tehát még nekünk is nagyon nehéz lenne felfogni, főleg egy olyan nőnek, akinek mindene a tisztaság és a rend. És talán egy kis időre van szüksége ahhoz, hogy rájöjjön, hogy valójában nem ez a legnagyobb tragédia az ő életében, hanem az, hogy ott maradt egyedül, és otthon se a családja, se a munkatársai, senki gyakorlatilag nem foglalkozik azzal, hogy ő bajban van. És ekkor döbben rá, hogy mennyire üres volt az ő élete. Tehát ő küzdhetett a karrierjéért, a pénzért, a hatalomért, ha egyszer nincs egy olyan ember, aki felhívná, hogy figyelj, hallottam, mi történt, mi van veled.
Miben
segítsek? Igen. Tehát, hogy küldök valakit, oldjuk meg. Tehát semmi ilyen nem történik, senkire nem számíthat, és ekkor értékeli át valójában a saját életét. Tehát akkor az emberi kapcsolatoknak a hiánya okozza nála a legnagyobb lelki problémát, és ez okozza azt is, hogy van ez a tisztaságmániája, ez a rendmániája, ez a tökéletesség utáni kutatáskeresés, meg a tökéletességbe kapaszkodás, mert egyszerűen nincsenek normális emberi kapcsolatai.
És nem is tud róla. Ez a meglepő, hogy lényegében az, hogy ő neki ezek kényszeres tevékenységek, vagy hogy neki valami nagyon hiányzik az életéből, ez olyan mire eltemetheti, történetet szerint, hogy valaki másnak kell ezzel szembesíteni őt.
Én úgy gondolom, hogy ő legbelül tudja ezt. Tehát ő teljesen tisztában van azzal, hogy milyen és miket csinál, tényleg betegesen ragaszkodik ahhoz, hogy minden úgy történjen, úgy menjen, ahogy ő azt elképzelte. Hogyha beismerné, ne adj Isten segítséget kérne, akkor az már a gyengeségnek a jele.
És azt ő nem engedheti
ő meg. Ő nem engedheti meg magának, hogy gyenge legyen, főleg úgy, hogyha a családja is esetleg megtudja, a szüleihez ugye egyáltalán nem fordulhat. Tehát nem mondhatja nekik azt, hogy már én pedig elmegyek pszichológushoz, vagy pszichiáterhez, és ezt jól kibeszélem, mert gyakorlatilag nem is engednék meg neki, mert nehogy kitudódjon.
Ami fölmerült bennem, hogy vajon ezt az afrikai közeget te honnan ismered? Mindig azt gondolom, hogy ha egy szerző választ egy helyszínt, akkor ez vagy nagyon izgatja, vagy nagyon ismeri.
Sajnos ismerni nem ismerem, inkább az első verzió, nagyon izgalmasnak találom magát a kontinenst is, meg azt a régiót. Általában a helyszíneket azt nagyon egyszerűen Google Maps térképpel nézem meg, hogy hogyan is vannak mondjuk egy városban az utcák, hogy vannak a nevezetességek.
De Afrikában mi volt számodra?
Hát pont ezt akartam mondani, hogy Afrikában semmi. Megpróbáltam lerakni a kis Google emberkét, hogy na, akkor nézzünk körbe Elefántcsontparton. Hát gyakorlatilag szerintem egy 3 darab képet adott ki maximum. Viszont dokumentumfilmeket néztem nagyon sokat, magáról, Elefántcsontpartról, az ottani emberekről, az életükről, milyen helyen élnek, az ő kultúrájukról. Van a regényben egy jelenet, amikor egy ilyen törzsi táncot jár az egyik helyi férfi, és arra például nagyon véletlenül bukkantam rá, hogy ilyen létezik az ő törzsüknél, és valami csodálatos volt, és megláttam azt a táncot, és az volt az első gondolatom, hogy ezt bele kell írnom a könyvbe, mert ez hihetetlen. Úgyhogy ezekből a videókból, képekből, ilyenekből nagyon-nagyon jól lehet tájékozódni, és magáról a kakaóbab termesztésről is ugyanúgy dokumentumfilmeket néztem a csokoládékészítésről, a csokoládékészítés árnyoldaláról nagyon-nagyon sokat olvastam és néztem.
És a munkakörülményekről, és hogy hogyan dolgoznak a földeken igen, az emberek?
Igen, 2 olyan dokumentumfilm van, ami nagyon jó ebben a témában. Az egyik az Ételünk és Életünk című sorozatból van egy, ami kimondottan a csokoládéval, talán Keserű csokoládé a címe, vagy valami ilyesmi. Illetve van egy hosszú dokumentumfilm, az például kimondottan a rabszolgamunkával és a gyerek munkával foglalkozik, hogy a kakaóbab ültetvényeken hogyan dolgoztatják az oda, hát megszöktetett, elrabolt gyerekeket, egészen piciket. Hát az valami szívfájdító volt végignézni, főleg kisgyerekes anyaként hihetetlen volt, én végigsírtam az egészet, de azt is végig kellett ahhoz néznem, meg jegyzeteltem folyamatosan, hogy minél hitelesebb legyen maga a történet.
Mivel sokat olvasok, mindig az az izgalmas egy könyvben, vagy azt figyelem, hogy hogyan tud a megszokott csapásoktól eltérni a szerző. És ebben a te történetedben ez az Elizabeth, akár attól, amit lát maga körül, már attól változhatna a szemléletet. Tehát látja ezeket az embereket, az életkörülményeket, és hogy attól megváltozik, de nem.
Nem.
Egészen döbbenetes, amilyen mondatokat adsz a szájába.
Igen.
Hát, hogy ez őt egyáltalán nem hagyja meg.
Ez jön a karakterből, szerintem az lenne a karakter idegen, hogyha oda megy, és rögtön azt mondja, hogy úristen, hát én eddig teljesen rosszul gondolkodtam mindenről, és megváltozik a véleményem. Kellett neki idő ahhoz, hogy szépen lassan feldolgozza azt, amit lát, meg amit átél, és én úgy gondolom, hogy neki nem volt elég az, amit látott ugye a saját szemével, hogy mi történik körülötte ott Elefántcsontparton, hanem én úgy gondolom, hogy az ő kalandjában úgymond az volt a legnagyobb fordulópont, amikor valaki gyengéden szólt hozzá, és foglalkozott vele. Tehát az a pillanat, amikor a másik főszereplő, most ez nem hiszem, hogy túl nagy spoiler, Adam, aki szintén ott él Elefántcsontparton, ő egyszerűen felismeri, hogy Elizabeth nem kegyetlen és nem szívtelen, hanem problémái vannak, sérült. És megpróbál neki segíteni. És ez az első, ami egy kicsit Elizabeth maga köré épített falából a téglákat elkezdi kiszedegetni, és akkor elkezd azon gondolkodni, hogy talán tényleg valami nincsen velem rendben, tényleg oda kellene figyelnem arra, hogy mi folyik körülöttem, és akkor látja meg igazán azt, amit előtte is látott, csak akkor ugye még csak nézett. Most meg tényleg meglátja azt, hogy milyen helyzetben élnek ott az emberek, koszosan játszanak a gyerekek szakadt ruhákban, hogy a nők egész nap dolgoznak azért, hogy meglegyen a napi betevőjük, hogy a férfiak egész nap a földeken dolgoznak. Látta ő ezt, de nem jutott el a tudatáig, hogy ez valójában mit is jelent. Amikor már egy kicsit önmagára is érző lényként tekintett, akkor engedhette meg magának magukat az érzelmeket is.
Romantikus regényként kell kezelnünk ezt a könyvet?
Mindig bajban vagyok a meghatározásokkal.
Inkább kalandregény.
Inkább kalandregény egy romantikus szállal. Én inkább azt mondanám, mert igaz, hogy magát a cselekményt ez a romantikus szál indítja be, és az ő változását is, de elsősorban nem a romantikus szálon van a hangsúly, hanem Elizabeth kalandjain és belső vívódásán is, és az ő karakterfejlődésén, és ez a további kötetekben is így lesz, hogy inkább az ő utazásait és lelki fejlődését szeretném még jobban bemutatni. Most 3 részt tervezek, következő a Lótusz virága lesz, ami Indiában fog játszódni, és hát tudjuk, hogy ott sem rózsás a helyzet, úgyhogy ott is majd a nehezebb sorsokat szeretném inkább bemutatni, amellett, hogy magának az országnak és a kultúrának a szépségeit is, tehát nem csak a negatív dolgokat, de Elizabethnek is van még hova fejlődnie, főleg egy ilyen megterhelő utazás után. Ő se jut el még teljesen oda a napfény földjének a végére, ahova én szeretném, hogy jusson, de ez egy nagyon jó kezdés az ő számára, és nagyon sok megpróbáltatást és kalandot találtam még ki neki, hogy az ő karaktere és jelleme még tovább fejlődhessen.
Edemről azért érdemes beszélni, mert hogyha én azt keresem, hogy miben nem a megszokott csapáson megy egy szerző, akkor ilyen szempontból is, Edem szempontjából is érdekes a te történeted. Azt gondolhatnánk, hogy milyen jó egy ilyen lelkileg sokszorosan sérült, ám de tökéletesnek látszó nő mellé egy bölcs férfi, aki tükröt tart, vagy aki fölnyitja a szemét, és te azt választod, hogy egy olyan férfit adsz mellé, aki ezen az úton már túl van. Már tovább lépett, de még nem felejtette el.
Igen. Egyrészt azért, mert szerettem volna, hogyha ő teljesen megérti Elizabethet, tehát ne kelljen neki magyarázni azt, hogy Elizabeth miért úgy viselkedik, ahogy, hanem teljesen megértse az ő helyzetét, tudja azt, hogy igen, marha nehéz lehet ott hirtelen belecsöppenni az afrikai szavannára, és hirtelen egy fakunyhóban élni mindenféle, jó, éppen van áram, meg még valahogy internetet is csiholnak maguknak, de mindenféle kényelem nélkül, inkább úgy mondom. Viszont azt is szerettem volna elérni vele, meg az ő kapcsolatukkal, hogy láthassuk azt az olvasók is, meg Elizabeth is, hogy nem egy lehetetlen küldetés ez, hogy Edemnek sikerült azt az utat bejárni, amin Elizabeth most indul el. Tehát úgymond egy sikersztorit lássunk mellette, és nagyon odafigyeltem arra, hogy ez az egész szépen legyen adagolva, tehát ne rögtön az elején bemutatkozik Edem, hogy én vagyok Edem, és ez a történetem, hogy Elizabeth ezt ne tudja. Mert sokkal nehezebb lett volna a saját fejlődésén végigmenni. Tehát Edem igazából egy ilyen támasz mellette, tehát Edem nem akarja neki az utat megmutatni, hanem csak ott van, hogy segítsen neki, ha szüksége van rá, és vigyázzon rá. De hogyha rögtön mondjuk Elizabeth az elején tudja, hogy Edem milyen utat járt be, akkor elkéri úgymond a receptet, na mondd meg, hogy mit csináljak. És ezt nem szerettem volna, hanem Elizabeth a saját útját tapossa ki, és megfelelő időben megismeri Edem történetét, és onnantól kezdve már ő is máshogy tekint a férfira, tehát nem azt a bunkó kunyhólakót látja benne, akit eleinte, hanem ő is megérti a férfi problémáit, és igazából onnantól működik az ő kapcsolatuknak a dinamikája, de addig a pontig Elizabethnek a saját útját kellett kitaposnia.
Így viszont nem spórolják meg ezt a sok konfliktust, ugye?
Igen.
Ezzel az összecsiszolódással jár.
Igen, hát az... De az elején szerettem volna egy kis humort belevinni, mert azért elég kemény témákat érint a könyv, meg lehetett volna ebből egy nagyon komoly és komor történetet írni belőle, De egy kis humorral egyébként a feszültséget mindig szeretem feloldani, és itt nagyon jól működött, hogy az elkényeztetett nő besétál oda a dzsungelbe, és szerezzen magának banánt című történet mini szoknyában és magas sarkúban, és ezt egy férfi hogyan látja, és hogyan szól be neki mindeközben. Azok a kedvenc jeleneteim. Úgyhogy ott mindenképp egy kicsit szerettem volna ezt oldani, meg egy kicsit humorosabban felfogni ezt az egészet, hogy mi is történik ott. Mert hát mellette majd sírunk is nyilván, de addig is egy kicsit nevessünk ennek a helyzetnek a komédiáján.
Barát Viktóriával beszélgettünk a Napfény földje című regényéről, ami az Álomgyár kiadó gondozásában jelent meg.